Minden étet el lehet jól és rosszul is készíteni, nyilván a dönert is el lehet jól és rosszul is készíteni, nyilván ennek is megvan a maga helye és ideje, amikor az ember ugye ilyen ételeket kíván vagy kíván fogyasztani. Tehát nem kell lebecsmérelni ezt sem. Itt inkább arról van szó, hogy azért Magyarországon sokan és sokat dolgoztak azért, hogy ennek a renoméja lent legyen, hiszen egy nagyon egyszerű, gyors pénzforrási lehetőséget láttak benne. De azért Magyarországon, de most is lehet látni azért olyan éttermeket, ahol ezért ezt is jól és magas fokon űzik.
Üdvözlöm a hallgatókat, ez itt a 24.hu filéző podcastja. Én Inkei Bence vagyok, Jankovics Márton a másik műsorvezető.
Sziasztok!
És a mai vendégünk pedig Csabányi Attila, a Türkiz török étterem üzletvezetője.
Sziasztok, jó napot kívánok én is mindenkinek.
Szia, köszönjük szépen, hogy elfogadtad a meghívást. Azt írjátok a honlapotokon, hogy az első igazi török étterem Budapesten vagytok ti. Erre viszont nagyon sokan csodálkoznának, hiszen rengeteg török étterem van Budapesten. Mi az, amiben a tiétek különbözik a budapesti török éttermek 99%-ától?
Hát legfőképpen ugye a gyors éttermek azok, amik jellemzőek ma, hát egyrészt ugye nyilván a fővárosunkban, de egész Magyarországon. Tehát azt a fajta magát a vendéglátást előtérbe helyező életérzést először nálunk tudjátok megtapasztalni, vagy tudják a kedves vendégek megtapasztalni, amit máshol nem. Ez azt jelenti, hogy egy belvárosi étteremben, egy nagyon szép üzletben, egy kiemelkedő körülmények között tudnak eltölteni egy ebédet, vagy vacsorát, vagy akár csak egy kávét a kedves vendégek. És ugye ebben unikális az étterem. Tehát egy olyan utat, egy olyan lehetőséget tudunk, egy olyan alternatívát tudunk ajánlani a vendégeknek, ami bármelyik konyhának a javára vagy irigylésére válna. Ilyen értelemben véve azért ez egy olyan próbálkozás, ami ugye eddig nem volt, hiszen ezért sok nemzetközi konyhának van már elegáns, szép, belvárosi, jól menő, kijelentetjük a jól menő üzlete. A török konyhának, vagy ahogy majd később beszélgetünk róla, hogy az anatóliai konyhának azért ilyen nem volt eddig. Ezért ez egy óriási felelősség, egy óriási vállalás és egy óriási hitvallás kellett hozzá, mind a mellett, hogy nyilván ez egy komoly befektetés is, és egy komoly hitvallás is azért ahhoz, hogy ez létrejöhetett.
És erre van valami megfejtésed, hogy ez miért lehetett így, hogy ahogy mondtad, hogy sok más ország konyhájának vagy vidék konyhájának már megvolt ezen a szinten is a képviselete Magyarországon, legalább a fővárosban, és hogy ez miért pont egy ilyen nagy múltú konyhánál, mint a török vagy az anatóliai maradt el eddig, vagy váratott magára?
Hát én azt gondolom, hogy tulajdonképpen véve maga a gyors éttermesítése és ezzel való összekapcsolása egy olyan kihívást támasztott eddig azért a ebbe gondolkodók elé, amit nem mindenki szeretett volna fölvállalni, vagy legalábbis szeretett volna előtte olyan tapasztalatokkal, vagy akár olyan szakembergárdával felvértezve hozzáállni, amiben azért a kockázatát ennek a dolognak azért próbálja csökkenteni. Azért azt ne felejtsük el, hogy ráadásul ugye egy Covid időszak után nyitott az étterem tavaly júliusban, ami még egyfajta plusz
hogy is mondjam, kockázati tényező.
Így van, egyfajta bizonytalan időszakban léptünk be a piacra, de az a fajta hozzáállás, meg az a fajta hitvallás, ami nálunk tapasztalható, azért én azt gondolom, hogy jó útra térítette ezt a történetet, és magasra feltettük a lécet, amit fenntartani azért nyilván sokkal nehezebb hosszú távon, hiszen nem titok, 100 évre termezzük az éttermet minimum, tehát nem egy felkapott, trendi helyet szerettünk volna teremteni, hanem egy hagyományt, aki hozzánk kell látogatóknak.
említetted az anatóliai konyhát, szerintem akkor kezdjük az alapoknál, hogy mi ez pontosan, és egyáltalán beszélhetünk-e török konyháról, vagy pedig inkább Törökországon belüli régiók konyhája ez a helyes, és akkor ezen belül vannak különféle verziók.
Hát igen, igen, tehát tulajdonképpen véve a mai Törökországon belüli konyhát nyilván Anatólia határozza meg. Ugye egy rendkívül sokszínű országról van szó, egy hatalmas országról van szó, olyan lehetőségekkel, amiket ők nyilván megpróbálnak helyben is kihasználni, tehát ilyen értelemben véve természetesen a régiók is behatárolják. Nyilván aki közel él a tengerhez, az nyilván több tengeri ételt fogyaszt, tradicionálisan. Nyilván azért most már a mai világban ugye nincs túl nagy akadály annak, hogy bárhová jutassanak friss alapanyagokat, de azért ettől függetlenül magát a tradicionális konyhának a kialakulását, vagy az ottani, arra jellemző városokra, vagy akár régiókra jellemző konyhát, azért nyilván befolyásolja az, hogy akár bárányt tenyésztenek, akár halásznak. Nyilván ez az alapot, az alap érdeklődési körét a konyhának, hogyha lehet így fogalmazni, ez meghatározza. De ez nincs másként, más ország esetében is, én azt gondolom. Viszont ami nagyon érdekessé teheti, vagy érdekessé teszi tulajdonképpen ővel az anatóliai konyhát, az az, hogy rendkívül sok fajta behatás is érte. Tehát nagyon érdekes dolgokat lehet tapasztalni akkor, amikor az emberek olyan mondjuk iráni vendégekkel beszélget az ember, akik elmesélik, hogy nagymamájuk készített nekik hasonló ételeket, vagy amikor mi megkóstolunk egy-egy török ételt, és azt gondoljuk, hogy ez nagyon ismerős maga a fűszerezés, és akkor rájövünk, hogy azért tőlünk sincsen nagyon messze egy-egy étel. Tehát azért ugye az Oszmán Birodalomnak a hódításai azok, hogy akár Boszniában lehet olyan ételt tenni, ami Törökországra kifejezetten jellemző. Ennek nyilván történelmi okai is vannak. De ugye ez egy kölcsönös dolog volt. Tehát nyilván ők is vittek, és hoztak is magukkal a dolgokat el, vagy tanultak el, és ezáltal nagyon sokszínű lett a konyhájuk. Ez viszont már azért annyira nem jellemző, én azt gondolom, de alapvetőlegesen azért hívhatjuk egy klasszikus mediterrán konyhának, a friss alapanyagokkal való dolgozás, a hús használat miatt. Úgyhogy tulajdonképpen véve egy nagyon sokszínű dologról van szó, és az, vagy kultúráról van szó, ami nagyon érdekessé teszi még például az, hogy már ezekben az időkben is azt gondolták, hogy bizonyos ételeket bizonyos szakácsok tudnak jól készíteni, és ezek, ha szabad így fogalmazzunk, dedikáltá tették az ételeket. Tehát, hogyha valamelyik városban híresen jó ételt készítettek, akkor hogyha máshol el szerették volna készíteni, akkor nem megtanulták, vagy leíratták a receptet valakivel, vagy megnézték az interneten nyilván, hanem ezt a dedikált séfet magukkal vitték, és ő vele tanították meg azoknak az embereknek, akik ezt szerették volna később elkészítetni. És ez a mai napig jellemző, hogy valannak bizonyos ételtípusok, amiket egy-egy dedikált személy készít el egy-egy étteremben. Tehát nálunk is vannak olyan ételek, amiket csak egy személy kezel, az elejétől a végéig ő kíséri végig a folyamaton, az előkészítéstől az egészen a tányira kerülésig. Ezáltal nagyon speciális ételeket lehet készíteni, és nagyon komoly hagyománya van, vagy tradíciója van egy-egy ételnek.
Igen, de ez így a laikus fülnek úgy hangzik, hogy ez azért nem könnyíti meg a logisztikailag, meg üzletpolitikailag mondjuk egy ilyen típusú konyha működtetését, hogyha egy-egy ételre, tehát nem ezt a multitasking jellegű univerzális feladatokat ellátni tudó konyhai emberek vannak, hanem mondjuk ilyen specialisták, akik csak egy bizonyos étel elkészítését felügyelik, ez akkor nyilván gondolom drágább alapvetően, vagy akár drágább is lehet.
Természetesen nyilván ennek van egyfajta vállalása, ugye, hogy ezt hogyan lehet kivitelezni a mindennapokban, de vannak olyan ételek, amik ettől függetlenül ez megkövetelik. És ha a minőségről, vagy a végeredményről kell, produktumról kell beszélni, akkor ez csak így lehet fölvállaltan véghez vinni, hiszen ha már úgy állunk neki, hogy hogyan lehet ezen spórolni, akkor szerintem neki se kell állni főzni ezt az ételt. Hogyha az ember fölvállalja, hogy ezt ő készíti, akkor pedig meg kell adni annak a módját. Tehát az a fajta nagyvárosi vendéglátós gondolkodás, hogy minél többet lehessen spórolni, mind a munkaerőn, vagy akár az alapanyagokon. Én azt gondolom, hogy hál' Istennek ez elég sok üzletben már a múlté, nyilván van, ahol még sajnos jelen van, de előbb-utóbb el kell jutni arra az európai mércére a mi fővárosunknak is, hogy nem elsősorban ez alapozza meg annyi egy étlap kialakítását, hogy hogyan lehet rajta a legtöbbet spórolni, mert akkor én azt gondolom, hogy teljesen fölösleges leírni, ami rajta van.
Mondasz erre amúgy példát mondjuk ezekre az ételtípusokra, amire mondjuk akár Törökországban, akár most a tétermetekben ilyen dedikált séfek vannak?
Természetesen ilyen például ugye a pékünk kemencéjéből kikerült ételek. Tehát ugye saját pékünk van, aki egy olyan repertoárral dolgozik, nyilván nem egyetlen egyfajta étel, de olyan terméktípus vagy ételtípussal foglalkozik. Ami például a lámádzsún, ami egy ilyen darált húsos vékony lepénytészta, nagyon klasszikus török étel, nagyon-nagyon-nagyon-nagyon népszerű, nagyon sokan járnak, csak ezt az ételt elfogyasztani nálunk. Vagy akár a pidék, vagy akár a házi készítésű kenyerek, azokat, amiket készítünk, ezeknek nagyon fontos, hogy ehhez nem mindenki ért, tehát ezt nem lehet csak úgy csináltatni bárkivel, vagy bárkivel készítetni.
És ő is Törökországból a Türkizbe dolgozni érkezett Budapestre?
Így van, egy kiválasztás után érkezett hozzánk, így van.
Egyébként lehet arról beszélni, hogy Törökország, mik a törököknek vannak-e nemzeti ételeik, amik mit tudom én, az olaszok esetében teljesen egyértelmű, hogy az ember mire asszociál. A törököknél nyilván a magyar nagy része a döner kebabra asszociál, ami meg nyilván nem fedi a valóságot, hogy mik azok, amik szerinted ezek közé tartoznak?
Nézd, hát ugye tulajdonképpen rengeteg ilyen étel van. Nagyon-nagyon összetett a dolog. Lehetne itt példákat sorolni, de itt még egyszer azt tudnám csak inkább hangsúlyozni, hogy egy nagyon-nagyon nagy területről van szó, ahol jellemző, nagyon-nagyon jellemző ételek kerülnek ki városokból is akár, nem csak régiókból, hanem mondjuk Adanából az Adana kebabra gondolva, vagy Bursából az Iskender kebabra gondolva, amik egyszerűen nyilván készítik máshol is, de ott, vagy magyarra próbálnak lefordítani, akkor mondjuk a szegedi halászlére, hogyha gondolunk, hát nekik azért ennél jóval több van ilyen értelemben véve. Egyrészt azért is, mert sokkal nagyobb országban van szó, meg azért más földrajzi lehetőségeik is vannak nyilván. Tehát természetes dolog az, hogy nem egyfajta ételt készítenek, és hát elég naív lenne, hogyha bárki azt gondolná, hogyha valaki egy picit is világjárta, vagy ellátása van a világra, hogy egy ekkora országban egyetlen egy ételtípus készítenek, vagy egyetlen egy ételtípus lenne a jellemző rájuk. Nem nagyon belemenve, én azt gondolom, hogy mondjam, minden ételt el lehet jól és rosszul is készíteni, nyilván a dönert is el lehet jól és rosszul is készíteni, nyilván ennek is megvan a maga helye és ideje, amikor az ember ugye ilyen ételeket kíván vagy kíván fogyasztani. Tehát nem kell lebecsmérelni ezt sem. Itt inkább arról van szó, hogy azért Magyarországon sokan és sokat dolgoztak azért, hogy ennek a renoméja lent legyen, hiszen egy nagyon egyszerű, gyors pénzforrási lehetőséget láttak benne. De azért Magyarországon, de most is lehet látni azért olyan éttermeket, ahol azért ezt is jól és magas fokon űzik. Tehát teljesen más kategóriát képviselnek ezen a szegmensen belül is. Úgyhogy...
Ettől tartottatok amúgy a nyitásnál, vagy ezt mérlegeltétek, hogy esetleg az emberek fejébe túlzottan kötődik ehhez a olcsó, gyorsan megehető ételhez az, hogy akkor kebab és hasonlók, és esetleg ezért legalábbis a kezdeti időszakban nehézségetek lesz azzal, hogy bevonzatok embereket, vagy ez nem is volt ilyen típusú félelem?
Természetes azért, hogy a kicsit ott motoszkáltak fejekben nálunk is az, hogy hogyan tudjuk ezt minél egyszerűbben kommunikálni a vendégek felé, hogy mi más vagyunk. De én azt gondolom, aki látja az éttermünket, aki látja az üzletet, vagy látja magát az étlapunkat, az gyorsan rájön, hogy ez nem az a fajta tudokértelem. Egyrészt, másrészt pedig azért abban is bíztunk, hogy van egyfajta, hát hogy is fogalmazzam, én nagyon elcsépelt ez a gasztroforradalom, de hogy azért van egyfajta olyan megmozdulás. Nyilván azért az emberek az elmúlt időszakban fölnőtt egy olyan generáció, akik nagyon sokat tudnak utazni. Az internet által nagyon sokat tudnak tájékozódni, nagyon sokat tudnak, nagyon sokan tudnak most már olyan életet élni ilyen szempontból, úgy táplálkozni, hogy ők szeretnék, hiszen azért a lehetőségeink kinyíltak, könnyebb alapanyagokat beszerezni, könnyebb tájékozódni arról, hogy mit, mivel, hogyan, miként lehet elkészíteni. Tehát mi azért ebben is bíztunk, hogy ma már azért van egy olyan fajta generáció, vagy legalább nem is egy generáció, de hogy nyilván azért van egyfajta kíváncsiság az emberekben, hogy megnézzenek, hogy újat tapasztaljanak, ami azért nyilván pár évvel, vagy pár tíz évvel ezelőtt azért nem lett volna ennyire egyszerű, de azért mi bíztunk az emberek kíváncsiságában, és hál' Istennek ez így is alakult. Tehát az emberek nagyon kíváncsiak arra, hogy mi az új, mi az, amit lehet, mi az, amit meg tapasztalni lehet, mi az, amit meg lehet kóstolni, és egy kicsit más, mint a mi hétköznapi dolog.
Vendégkörötök egyébként arányaiban hogyan áll össze? Tehát, mert ugye szó volt arról is, meg láttam, hogy valamilyen Türkinfo oldalon török recenzió is született már, hogy na, végre született Budapesten egy ilyen típusú török étterem, meg hogy az egyik társtulajdonos mondta azt, hogy hát legfeljebb, ha nem jön, úgy voltunk vele, hogy ha nem jönnek majd emberek, akkor majd nekünk itt élő törököknek lesz legalább egy hely, ahol jót tehetünk. Volt valamilyen típusú ilyen nyilván komikus kommentárja is ezzel kapcsolatban, de hogy nem így alakult a történet, de hogy mégiscsak mennyire ugye Covid helyzet alatt egyáltalán a turizmus is máshogy néz ki, vagy a Budapest érkező turisták száma sokkal alacsonyabb, mennyire járnak oda a turisták, mennyire a helyiek, és mennyire akár az itt élő törökök, vagy ide látogató török turisták?
A turizmusról annyira nem nagyon lehet beszélni mostanság, de ebben is volt változás, hát nyilván a mostani politikai történések, illetve hát a szomszédban történt szomorú események, vagy történő szomorú események ezt is befolyásolhatják a későbbiekben. Szerencsére a mi vendégösszetételünk nagyon sokszínű. Tehát pont amilyennek az éttermet szántuk, egy ilyen fajta olvasztó tégely alap elgondolással készítettük el magát, az étlapot is, mint az éttermet is. Mi mindenkit szeretettel várunk, és ez nagyon-nagyon meghatározza a mindennapjainkat is. Tehát vacsorázott, vagy ebédelt nálunk politikustól a celebig, a Debrecenből csak ezért felutazó, nyilván nem a legtehetősebb családból származó, vagy család is, egy születésnapot megünnepelni nálunk, ami egy nagyon-nagyon nagy kihívás, és egy óriási napi megtiszteltetés az, hogy valaki minket meglátogat, és ilyen szempontból nem is teszünk különbséget természetesen senki között, és ez egyfajta hitvallás is az értelemnek, és ez hál' Istennek meg is mutatkozik a vendégkörünkön, tehát nagyon-nagyon sokszínű. Ha azt nézzük, hogy mennyi török vendég jár hozzánk, nyilván sok. Tehát azért a Magyarországon élő törökök ezért nyilván ki voltak erre már éhezve, hogy ilyen körülmények között, ilyen kiszolgálás mellett megkapják azokat az ételeket, amiket nagyon-nagyon hiányolnak. Hogy autentikus minden nálunk, legalábbis igyekszünk a legautentikusabban készíteni dolgokat, és ennek hál' Istennek egy nagyon jó fogadtatása van közülük. És talán itt el is jutottunk még a plusz hozzáadáshoz is, amiről szerettem volna még beszélni, az itt nálunk történő kiszolgálás, a szerviz minősége az, ami nagyon-nagyon-nagyon meghatározó lehet, és az előző kérdésekre vonatkozólag is itt lehet egy markáns különbséget tenni. Tehát egyfajta közösségi étkezést és közösségi élményt kínálunk a vendégeknek, ami nagyon-nagyon megmutatkozik abban, hogy nagyon ki van éhezve erre is a magyar közönség, hál' Istennek. Tehát a Magyarországon élő külföldiek, akár törökök, akár bármilyen más nemzet, de a magyarok is nagyon ki vannak rá éhezve.
Ez mit jelent konkrétan a közösségi étkezés azon túl, hogy leülünk egy asztalhoz és megkapjuk az ételeket?
Azt jelenti, hogy tulajdonképpen véve rengeteg olyan ételünk van, de akár az összesről lehetne beszélni, amiket közösen fogyasztanak. Tehát szeretnek úgy étkezni, ugye szeretünk úgy étkezni, hogy közösen fogyasztunk el egy jó beszélgetés mellett. Tehát semmiképpen sem kapkodva, semmiképpen sem csak magát a csúnya szóval élve a táplálkozást előkítérbe helyezve, hanem egyfajta megélendő élményként kezelve. És nagyon jól látni, hogy az emberek erre mennyire ki vannak kihezve. Tehát olyan elvárásokkal, ez óriási kihívás is persze, de nagyon jól látni a betérő vendégeket, hogy tényleg úgy érkeznek, hogy na, itt ma valami történni fog velünk, hogy nem csak eszünk egyet, hanem itt valami olyan benyomás fog minket érni, amit magunkkal tudunk vinni, és ebből tudunk táplálkozni. És ez nagyon jól látni azért, én azt gondolom, hogy ebben a rohanó világban azért, amikor egy pillanatban meg tudnak állni az emberek, abban van egyfajta küldetés, hogy ebben tudunk mi részt vállalni, vagy helyt tudunk állni benne.
De arra is céloztál ezzel, hogy az ételek, és gyakorlatilag majdnem mindegyik olyan, hogy tehát ilyen egy nagy tárbként ki lehet medzek, tehát ki lehet rendelni, és akkor abból mindenki tud, mint a medzék esetében közösen elfogyasztani egy-egy fogást. Nem az van, hogy mindenki rendel egy-egy tál ételt, és akkor azt.
Így van, tehát nem ez a klasszikus étkezés van nálunk előtérben helyezve, de nyilván ennek is tudunk helyt adni, hiszen azért ugyanúgy vannak előételeink, ahogy te is említett, a medzéink, vagy vannak főételeink, desszertjeink, de azért az a csodálatos helyzetünk van, hogy azért nagyon-nagyon sok színűen tele tudjuk pakolni az asztal pillanatok alatt ételekkel, amit, hogyha egy villával felvértezve végigkóstolgatsz, akkor egy baromi jó beszélgetés, egy pohár bor mellett akár véghez tud menni, ami még jobban erősíti azt, hogy itt egyfajta együttérzés is van. Tehát nem csak az van, hogy akkor én eszem, te eszel, jaj, milyen volt, hanem mindenki kóstolgat, meg tudsz kóstolni többfajta ételt, van egyfajta lazaság ebben a történetben nyilván, de ez egy nagyon jó közösségélmény tud lenni.
Gondolom ez maga a török gasztronómiai kultúrában, vagy hogy mondjam, az egész társadalmi, vagy a étkezés körüli török kultúrában, meg az egész térségnek a kultúrájában ez nagyon szervesen benne van.
Pontosan. Tehát a családi tradíciók, vagy akár a családi együtt étkezéseknek komolyabb hagyománya van azért még mindig. Tehát.
De igazából akkor azért arról is beszélhetünk, hogy bár kifejezetten deklaráltan török étterem ilyen szintű nem volt eddig Budapesten, de azért voltak olyan, tehát elég sok ilyen levantei, vagy földközi tenger keleti medencéjéből származó étterem, libanoni, vagy a többi étterem van, ahol azért kicsit hasonló jellegű, például a medzékkel, vagy ilyenekkel már találkozhattak a magyar étterembe járok is az elmúlt években. Tehát ilyen szempontból valamilyen mégiscsak előkészítették a terepet egy ilyen étteremnek.
Pontosan itt igazándiból ugye a sokszínűségről beszélgettünk. Tehát nyilván a mediterrán konyhának, tehát hogyha akár ilyenről beszélgetünk, hogy a spanyol konyháról, vagy akár a görög konyháról, vagy akár mondjuk egy nem mediterrán, hanem egy ázsiai konyháról beszélgetünk, azért nyilván vannak erre példák, hogy hogyan ők hogyan gondolják ezt a közösségi étkezést. Ez maga a történelem, ez a kultúra része náluk is, és ez benne a csodálatos. Tehát ebben lehet arról beszélni, hogy itt most egymásnak előkészítettünk-e valamit, vagy nem. Ők is ugyanazzal a kultúrával, amit ők autentikusnak gondolnak, tudnak képviselni valamit, az egy csodálatos dolog. Tehát én azt gondolom, hogy vannak különbségek, amikről lehet beszélni, hogy a miénk ezért jobb, vagy azért jobb, de a végeredmény az a fajta odaadás, az a fajta adni akarás, az ami fontos. Tehát nyilván vannak nagyon jó közösségi élménynyújtó éttermek Magyarországon, vagy Budapesten rajtunk kívül is. Abban, akik felvállaltan anatóliai konyhát, vagy akár bizonyos török ételeket készít, azokban viszont mi vagyunk az elsőkhez.
Említetted ugye többször a központi fogalomként ennek a hihetetlen sokszínűségét és gazdagságát, mondjuk akár csak az anatóliai konyhának, és hogy az látszik, hogy így a türkiz étlapja az elég tényleg sokrétű, sok mindent lefed, de hát nyilván ezt a teljes gazdagságot egyetlen étteremben itt Budapesten nagyon nehéz lenne, vagy képtelenség lenne lefedni. Tehát, hogy milyen szempontrendszer alapján választottátok ki azt, hogy mi az, amit itt meg akartok mutatni, vagy meg tudtok mutatni, és mi az, amit meg éppen nem?
Nyilván próbáltuk egyrészt azért Budapestre szabni a dolgot. Tehát azért ugye vannak magának a helynek adottságai, ugye azt, amit itt el lehet úgy készíteni, ahogy az igazán autentikus. De próbáltunk inkább egy minden régiót képviselő, tehát igyekeztünk azért egy legtöbb régiót bemutató, olyan ételeket, felsorakoztató étlapot összehozni, amiben mindenki otthonosan tud mozogni ettől függetlenül. Tehát azért igyekeztünk olyan étlapot készíteni, olyan menüt készíteni, ahol mindenki otthonosan, komfortosan tud választani. Tehát biztosan megtalálja magának a vendég a számítását. Ebben nyilván nekünk egyfajta segítségnyújtás is kell a vendégek felé, az, hogy olyan ételeket is bemutatunk, amiket nyilván ők nem ismerhetnek. Ebben azért nekünk nyilván részt kell vállalnunk, itt egyfajta kézenfogást tudunk, tehát hogy végig tudjuk vezetni a kedves vendéget azért, hogy mire is számíthat. De ez volt a szempont, hogy azért be is mutassuk, és az adottság, vagy a lehetőségeinkhez képest minél autentikusabban véghez is tudjuk vinni ezt a dolgot. Tehát.
És egyébként a földközi tenger térségének, vagy hogy mondjam, ehhez az egész mediterrán konyhához neked van egy ilyen speciális kötöttséged? Mert ahogy láttam az interneten, hogy te voltál korábban egy görög étteremnek is elég hosszan a tagja, vagy a részt vettél a kialakításában, vagy a működtetésében, hogy ez gondolom nem véletlen alakult így, hogy pont ilyen projektekben veszel részt.
Hogy is fogalmazza. Maga a filozófia az, ami nagyon megfogott ebben a dologban. Az a fajta hozzáállás a vendégekhez, van egyfajta életigenlés, az, hogy van egyfajta tisztelet az idősek felé, az, hogy van egyfajta tisztelet alapban az embertársak felé, az nagyon megfogott. Tehát ugyanis 39 éves vagyok, 21 éve dolgozom ebben a szakmában, tehát nyilván dolgoztam olyan helyen, ahol ez nem volt jellemző. És mindig kerestem az olyan lehetőséget, hogy mikor lehet végre olyan helyen dolgozni, ahol első az, hogy a vendég jól tudja magát érezni, és utána tulajdonos. És azért ez ritkaság számban ment. Hál' Istennek az utóbbi időszakban azért nyilván könnyebb ilyen helyen helytállni. De maga az a fajta filozófia, ami tetten érhető, például az előző munkájában is tetten érhető volt, rengeteget tanulhat az ember, rengeteget tud fejlődni benne az ember, rengeteget mindenre ráébreszti, és ettől mind egy picit ugye több lesz az ember napról napra, és nyilván ezért keresem azt a lehetőséget, hogy hogyan tudom ezt egyrészt továbbvinni, másrészt kamatoztatni.
Te magad amúgy sokat jártál ebbe a régióba? Tehát most akár Anatóliába, akár ebbe a földközi tenger medencének a keleti térségébe?
Relatív ugye sokat, de szóval itt inkább az, hogy rengeteget töltök ilyen emberek között, akik nagyon, nagyon autentikusak a történetből, tehát az elmúlt mondjuk 10 esztendőben közöttük töltöttem, tehát inkább ez a jellemző.
Tehát arányban mennyien dolgoznak magyarok az étteremben mostanában?
A konyhány döntő többségben ugye törökök vannak, mint ahogy beszéltük. A szervizben azért jelenleg több magyar, akik képviselik az éttermünket. Igazándiból mi ebben sem tennénk különbséget, hogyha lehet. Tehát van egyfajta nyilván felelősségünk, hogy azok a vendégek, akik a magyar szóból hiányából azért nem érzik magukat komfortosan, akár egy étteremben. Ők is megtalálják azért a számításukat, tehát nyilván azért ebben van egy felelősség, hogy legyen egy személyzetnek egy ilyen része, akik meg tudják azt a komfortot hozni, akár egy idősebb magyar vendégnek is, akik nem érzi magát egészen kellemesen, hogyha mondjuk nem ért azon a nyelven, amin a nyilván a szerviz, éppen a kulváris kollégája beszél. Ebből nehézségek adódhatnak, de zömében azért az a fajta felszolgálási kultúra, vagy kiszolgálási kultúra, amit ők képviselnek, viszont ennek meg kell jelennie nálunk nyilván, és nagyon jó látni azt, hogy hogy egymástól tanulnak a kollégák, a török, illetve a magyar kollégák, hogy mik azok a kis fogások, amiket el lehet egymástól lesni, és ebben egy egészen jó kohézió, vagy végeredmény is lehet, úgyhogy...
És az alapanyagok tekintetében, mert ugye említetted, hogy az is nyilván egy nagyon gyakorlati szempont volt a étlap összeállításánál, hogy mi az, amit itt magas színvonalon meg lehet oldani. Tehát mennyi alapanyag jön ehhez mondjuk Törökországból, vagy mennyit lehet megfelelő minőségben helyi alapanyagokból beszerezni?
Hál' Istennek azért a mai világban nagyon sok mindent meg lehet vásárolni. Tehát ugye itt helyben is sok mindent meg lehet vásárolni. Itt inkább arról van szó, hogy ugyanúgy, ahogy minden alapanyagból van, nagyon-nagyon sokféle. Ebből a fajtából a kiválasztás önmagában véve volt egy komolyabb folyamat, ugye amikor az étlapot terveztük, illetve a nyitást terveztük, hogy olyan alapanyagok kerüljenek be az üzletbe, amiket hosszú távon fönn tudunk tartani, tehát nem csak ideig, óráig, hanem azon a magon a szinten tudják ugye ezt produkálni. Inkább ez, ami nagyon nagy kihívás volt benne. De ez egy folyamatos küzdelem azért nyilván, hiszen az ember, hogyha hátradől, akkor annak ebben az szegmensében is, akkor abból előbb-utóbb probléma lesz. Tehát ez egy napi kihívás, vagy akár heti kihívásnak is lehet nevezni, amikor a megfelelő alapanyagokat, vagy a jobb alapanyagokat kutatjuk. Tehát ebben sosincs megállás, tehát ezért mindig szeretne az ember fejlődni. Innentől kezdve, hogyha valamit tudunk jobbat, még ennél is jobbat, akkor azt természetesen be tudjuk integrálni a konyhámmal.
Föl szokott itt merülni nálunk egyre gyakrabban a olyan szempontok, hogy fenntarthatóság, húsmentesség, stb. Említetted, hogy azért a húsnak fontos szerepe van a török anatóliai konyhában. Mennyire találja meg a számítását nálatok az, akinek ilyen, aki mondjuk nem akar húst tenni, vagy nem eszik húst?
Elég sok tétel van a menün, hál' Istennek, amit erre is odafigyeltünk, azért természetesen, amit tudunk mind a vegán étkezési formának megfelelően, vagy akár a vegetáriánus étkezési formának megfelelően ajánlani a vendégeknek. Tehát van természetesen, persze. És ennek, bocsánat, ennek komoly tradíciója is van, tehát ugye bizonyos régiókban, Törökországban ugye magának a zöldségeknek a használata például, vagy akár a gabonafélyeknek a használata, az egy komoly tradíció, tehát ugye nem annyira nehéz találni ilyen
ételeket. Igen. Mondtad azt is ugye korábban, hogy mikor a vendégkörről beszéltünk, hogy örültök annak, hogy nagyon változatos vendégkör van, és hát, hogy hírességek is adott esetben, vagy befolyásos emberek is megfordulnak. És a
közszereplők.
Közszereplők. A Facebookotokat görgetve tényleg az látszott, hogy hát Magyarország külügyminiszterétől kezdve a legnépszerűbb rapperekig fociklub tulajdonosokig, nem tudom, megjelennek nálatok, tehát tényleg nagyon nagy celebjárás is van.
És nem is csak magyar, ugye, hiszen a fociklub tulajdonos az egy külföldi.
Vagy volt valami, nem vagyok benne biztos, hogy
tulajdonos.
Igen, többen megfordulnak, igen.
Igen, de hogy mindenképpen ilyen tényleg, és ez meg ott a dátumokon az látszott, hogy elég nagy sűrűséggel, szóval, hogy ez nem valami rendkívüli pillanat, hogyha belép valaki ilyesmi. Ez mennyire tudatos része, akár így a, nem tudom, tehát ugye ez a marketingnek, vagy a koncepciónak, hogy ezt így hangsúlyozni. Kicsit nyilván maga az étteremnek az elhelyezkedése is azért Budapestnek egy olyan belvárosi pontján van, ami ezt így alkalmassá teszi, de hogy tehát van-e ebben valamiféle tudatosság?
Hát elsősorban, amit le kell szögezni, tehát ők nem fizetett vendégek, tehát hát igen, csak gondolom azért ez fölmerülhet a kedves hallgatókban, amikor tényleg ezeket a képeket végiggörgetve vagy végignézve. Én azt gondolom, hogy szabad azt mondanunk, hogy nagyon nagy többségük barátként érkezett már az étteremben, és összességében véve pedig mindenki a barátunk, akiket ezeket képen láttunk. Tehát mi erre vagyunk talán a legbüszkébb, és hát nyilván ezt kommunikáljuk. Hát nyilván ebben van egyfajta marketing, de ennek igazándiból olyan tudatossága, hogy ezt mi csak azért barátkoznánk bárkivel, hogy utána a Facebookon legyen ennek, azért én azt gondolom, hogy aki belép hozzánk és érzi azt az vendégszeretetet, amit mi képviselünk, az gyorsan elhelyesegeti ezt a gondolatot. De nyilván nagyon büszkék vagyunk azokra a barátainkra, akiket a képen láthatunk, igen. És nekünk ugyanúgy ők is barátaink, de hogyha végignézitek a képeket, akkor vagy akár az Instagramon a sztoriainkat, vagy a videóinkat, fotóinkat, rengeteg hétköznapi családot, meg bocsánat, tehát hogy hozzánk betérő családot is láthattok, akiknek a születésnapját például ugyanúgy barátként együtt ünnepeljük velük, mint akár ezekkel a fent említett hírességekkel, vagy közszereplőkkel.
És egyébként még arról egy kicsit így a személyes történeten is keresztül, de azért ez érdekes és tanulságos lehet szerintem, hogy te magad amúgy hogy csöppentél bele, vagy hogy kerültél bele ebbe a projektbe, tehát, és hogy egyáltalán kik alapították a türkiz éttermet?
Igen, tehát magában a történetben úgy csöppentem bele, hogy egy nagyon kedves török kollégámmal dolgoztam az előző munkájában hosszú éveken keresztül.
Ez volt az a görög étterem?
Így van, igen. Így van. És amikor itt a pandémia alatt környékén ilyen komolyabb bizonytalanság lengte körül a vendéglátás jövőjét, és ugye az ember azért számot vetett, legalábbis én számot vetettem arról, hogy ki is vagyok, hol is tartok, hol szeretnék tartani, mit szeretnék csinálni, akkor tényleg mint egy jel beszéltem ezzel a kollégámmal felé volt telefonon, hogy megmutassa azt a projektet, amin ő fog dolgozni, és hogy tulajdonképpen elbúcsúzzunk egymástól, és amikor megmutatta a projektet, engem már abban a pillanatban elvarázsolt maga a lehetőség, hogy ennek a részese lehessek, és eltelt bizonyos időszak, aztán így még egy telefonhívás keretében beszéltünk arról, hogy azért nekem komoly dilemmám van arról, hogy én mit is szeretnék csinálni a közeli távoli jövőben, és akkor felmerült ez a lehetőség, hogy részt vettünk közösen ebben a projektben. Ugye ő az egyik tulajdonos ennek az étteremnek. Tehetős török üzletemberek mellett természetesen, akik az anyagi lehetőségét is ugye megalapozták az étteremnek. És így kezdtünk el együtt dolgozni ezen a projekten, illetve a kialakításán magának az üzletnek.
Én még azt szerettem volna kérdezni, hogy amikor én ott voltam az étteremben, akkor nagyon, tehát ami a leginkább feltűnő volt, az maga az étteremnek a berendezése, a dekorációja. Ez mennyire jellegzetesen, tehát annyira más attól, mint ahogy egy éttermet megszoktunk itt Budapesten, hogy ez mennyire, például én nem voltam Törökországban, azért kérdezem, hogy mennyire jellemzően ilyen egy török étterem, vagy mennyire ez egy ilyen, inkább egy ilyen nagyon multikulturális megjelenés.
Igen, tehát ez is volt nyilván a cél. Hogyha végigmegyünk az üzleten, azért bizonyos részein az üzletnek másfajta hangulatot tud, mégis ugyanazt tudja prezentálni, vagy bemutatni az üzlet. Ez nem annyira másra jellemző, ez pontosan a türkiz étteremre jellemző maga a kialakítása, illetve a kinézete, ez egyszeri. Tehát ez nem egy másolat, vagy nem egy nyilván komoly ihletések alapján, de tulajdonképpen véve itt minden egyedi az üzletben, ez nem titok, hogy azért a berendezés, ez, vagy maga a dizájn az egy teljesen egyedi dolog, itt minden így alakult, minden így lett kialakítva a parkettától a csempéig minden.
Igen, tehát akkor ez nem egy ilyen török, autentikus étterem dizájn, csak igen. Megidéz ilyen
így
modernabb
van,
formában.
Tehát, így van, tehát maga a benyomások, tehát azok nyilván tetteníthetőek rajta, de tulajdonképpen véve maga az eleganciája, de mégis az a befogadó, az a kényelem, vagy az a komfortosság az, amit az üzlet tud ettől függetlenül, tehát itt nem érzi magát feszélyezve senki sem, hanem inkább azt látja, hogy szép az üzlet, tiszta az üzlet, és hogy jól érzi magát benne.
És akkor záró kérdésként még említetted ugye, hogy ti 100 évre terveztek, amik hát elég nagy perspektíva. Ezt most így még ennyi idővel, ennyi társ után, hogy ítéled meg, hogy jó esélye van-e az étteremnek a 100 éves szülinapját majd megünnepelni?
Igen, tehát igen, minimum 100 év, igen.
Minimum, igen.
Nézzétek, én igazándiból azt tudom mondani, hogy szeretnénk azt gondolni, hogy úton járunk, és én azt gondolom, és hiszek is benne, hogy úton járunk, de valahol, hogyha nem így gondolná az ember, vagy nem így vár neki, akkor az minden szakmában, vagy minden új vállalkozásban problémát jelent. Tehát nyilván úgy szeretnénk tervezni, vagy mi úgy készülünk, hogy egy új lenyomatot hagyunk magunk után. Tehát mi megteremtünk valamit, ahova akár 5-10-15-20 év múlva visszatérő vendégek is jó szívvel emlékezhetnek rá, és egyfajta stabilitást tudunk hozni ebben a történetben is. Hiszen azért, hogyha végignézzünk a budapesti vendéglátáson, akkor azért látunk nagyon komoly magasságokban, csillagokban éttermeket, aztán utána 2-3 év múlva pedig látjuk őket egy más cégéről, aminek nyilván vannak okai. Mi nem ezek közé, az éttermek közé vagy üzletek közé szeretnénk tartozni, hanem szeretnénk egy hagyományt teremteni. Tehát szeretnénk gyerekeket felnőni, látni, szeretnénk családokat, születésnapokat ünnepelni, látni, eseményeket látni, akár esküvőig elkísérni egy-egy életet. Szerintem ez nagyon-nagyon érdekes tud lenni, és nagyon nagy kihívás, és egy olyan fajta, hogy is mondjam, olyan fajta cél, amit, hogyha az ember teljesen magának tud érezni, és így át tudja értékelni a dolgokat magában, akkor egyfajta olyan töltetet tud adni a mindennapokban, ami nyilván egy komoly fizikai munka mellett mégis egy olyan töltetet tud adni, egy olyan célt tud adni, ami nagyon szép és varázslatossá tudja tenni ezt a szakmát. Ettől függetlenül minden reggel ugyanúgy, amikor vasaljuk az ingünket, és azon gondolkozunk, hogy mi lesz az a mai napi kihívás, amit át kell ugorni, akkor ugyanúgy olyan lendülettel kell fölkelni azért minden reggel, tehát nem lehet hátradőlni, és azt mondani, hogy mi már ott vagyunk, hát persze, valószínűleg egyszer ott leszünk, de most nem ott vagyunk, tehát ezért minden egyes nap szeretnénk jobbak lenni.
Nagyon szépen köszönjük Attilának, hogy mindezt elmondta nekünk, nektek pedig köszönjük, hogy hallgattatok minket, tegyetek továbbra is így, a Filédüző Podcast adásait megtaláljátok a 24.hu-n, Spotify-on, vagy bármelyik platformon, ahol podcasteket szoktatok hallgatni. Sziasztok!
Sziasztok!
Sziasztok, köszönöm szépen!